Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 9. előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Kérdéseiket Önök itt az előadás után tehetik fel, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, amelynek címe www.u-szeged.hu/szabadegyetem. Mai előadónk Bozsóné dr. Margóci Katalin Miskolcon született 1955-ben. 1978-ban Szegeden a József Attila Tudományegyetemen szerezte meg biológus diplomáját. Kezdettől fogva az ökológia és a természetvédelem érdekelte. Először a Jate füvészkertjében működő fitotromban, az MTA kutatócsoportban kapott állást, majd 2 évig a Szegedi Biológiai Központban növényi biotechnológiával foglalkozott. Eközben részt vett a növényrendszertan oktatásában. 1990-ben az újonnan megalakuló ökológiai tanszék munkatársa lett. Ekkor lehetősége nyílt vegetációtannal és természetvédelmi biológiával hivatásszerűen foglalkozni, természetvédelemmel kapcsolatos tárgyakat oktatni. 1999-ben megírta az első magyar nyelvű természetvédelmi biológia egyetemi jegyzetet. 2001-ben szerzett PhD fokozatot a vegetációtan természetvédelmi alkalmazása témakörben. 2004-ben Pro Natura díjjal tüntették ki. Jelenleg egyetemi docens a Környezettudományi Intézet Oktatási Bizottságát vezeti. Tagja az MTA Természetvédelmi és Konzervációbiológiai Bizottságának. Fontosabb kutatási témái. A dél-kiskunsági sömjékek vegetációjának hidrológiai létfeltételei. A hansági élőhely rekonstrukció értékelése, botanikai monitorozása. Gyepek és vizes élőhelyek helyreállításának értékelése a Körösmaros Nemzeti Parkban. A természet által az embereknek nyújtott javak és szolgáltatások felmérése társadalomtudósokkal együttműködve. Mélységesen szereti és tiszteli a természetet, hivatásának tekinti a természeti értékek kutatását, megőrzését és az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztést. Olyan világban szeretne élni, ahol igazságosan szerveződő emberi közösségek fenntartható módon használják a természeti erőforrásokat. Felkérem Bozsóné dr. Margóci Katalin docensasszonyt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, köszöntöm a tisztelt hallgatóságot. A természetvédelem új paradigmájáról szeretnék Önöknek beszélni ma este. Az előadásom címéül választott két fogalom közül a természetvédelemről sajnos el lehet mondani, hogy manapság nem tartozik a legnépszerűbb fogalmak közé, nem mondhatjuk róla, hogy a közérdeklődés középpontjában áll. Az előadásomnak az egyik célja pontosan az, hogy szeretném Önöket meggyőzni arról, hogy ha maga így ez a szó is most nem népszerű, a mögötte lévő tartalomnál én nem nagyon tudok elképzelni fontosabb és aktuálisabb témát, hiszen azzal nagyon sokan egyetértünk, hogy természet és ember viszonyának újragondolása, újraértékelése napjaink eddig egyik legfontosabb kihívása. A másik fogalommal nincs semmi probléma, az egy kifejezetten divat szó, a paradigma, mert napjainkban megint csak egy gyakori dolog, hogy sok szempontból újra kell értékelni eddigi elképzeléseinket, ismereteinket, és így van ez a természetvédelemben is jelenleg. Hát kezdjük el az elejéről. Azt említettem, hogy a nem népszerű napjainkban a természetvédelem, pedig elmondhatjuk, hogy 2010-et a Nemzetközi Biodiverzitás évének választották, és már 9 évvel ezelőtt, 2001-ben az Európa Unió államfői vállalták, hogy 2010-ig megállítják a biodiverzitás csökkenését. Hát sajnos ez be kell látnunk, hogy ez nem sikerült. ez már csak egy ilyen utólagos próbálkozás, hogy hát akkor legalább ez az év legyen a biodiverzitás éve. Itt már természetvédelem helyett egy másik szót találunk, a biodiverzitás szót, ami a természetnek a sokféleségére utal, és a biológiai sokféleséget, hát én szerintem egy kicsit itt a természet szó helyett alkalmazzák. Tehát vannak törekvések, vannak figyelemfelhívások, de úgy néz ki, hogy ez egyelőre még nem elég. Nézzük akkor, próbáljuk boncolgatni ezt a szót, hogy mit is jelent valójában az, hogy természetvédelem. Ezeket a kérdéseket kell feltennünk, ha ebbe betekintést szeretnénk kapni. Az első kérdés az, hogy mi a természet. Ez egy nagyon fogós kérdés, nagyon sokféle választ lehet ráadni, de nincsen egy minden szempontból megfelelő definíció. Sőt, én azt is állítanám, hogy a természetvédelem fogalma az kultúrafüggő is lehet. Mást gondolnak a nyugati kultúra emberei erről, és más például a természeti népek tagjai. Nem is adnék most én definíciót, hanem majd inkább példákkal próbálnám szemléltetni, hogy mi is van e mögött. A ki védi kérdésre már sokkal könnyebb a válasz, hát természetesen az ember, az emberiség védi. A mitől kérdésre is ugyanezt a választ tudjuk adni, hát kitől? Hát az embertől. Itt már van egy kis skizofrén szaga a dolognak, mert hát hogy lehet most saját magunktól védjük, akkor most miért támadjuk, ha védeni akarjuk, vagy hogy is van ez, és miért van ez, miért alakult ki ez a furcsa helyzet. Nagyon fontos a hogyan kérdése is, és hogy a hogyanra válaszolni tudjunk, elég jól kell lehatárolni, körülhatárolni, hogy mi a természet, és meg is kell értenünk, hogy mi ez. Hát ezzel fogunk most itt próbálkozni. Ez a kép, ez Lengyelországban készült, Białowieża erdejében. Ez az erdő arról híres, hogy Európa egyetlen őserdejének tekintik. Azért őserdő, mert még soha nem volt kivágva. Azonban több ezer évig ez az erdő se tekint vissza ennyire hosszú múltra, ugyanis az adatok szerint 500 évvel ezelőtt volt itt egy hatalmas tűzvész, és leégett az erdő, tehát azután újult fel természetes úton, és emberi beavatkozás nélkül mostanra egy gyönyörű szép természetközeli erdő, amiről nagyon sok szépet lehetne elmondani. Én ezt most csak azért mutatom itt, hogy nyilván erről az erdőről mindenki megegyezik, hogy ez igen, ez a természet. Hogy a másik végletet megnézzük, a Google Earth-ből kimásoltam a szegedi Kora áruháznak a képét. Itt ugye minden be van építve, minden le van betonozva, és hát bizony ez a másik véglet, a nem természet része. A természetvédelem kezdetekor arra gondoltak az emberek, hogy bizony egyre több az ilyen lebetonozott, beépített terület, és egyre kevesebb az olyan, mint az az őserdő, persze egy gyepekről, vizes élőhelyekről is beszélnénk, tehát valószínűleg valamit tennünk kell annak érdekében, hogy ne fogjanak el ezek a területek. Tehát a természetvédelem azzal kezdődött, hogy jelöljünk ki védett területeket, és hát ezeket ne betonozzuk le, ne építsük be, ne szántsuk föl, mert a felszántás is az ottani életközösségeknek a pusztulását idézi elő. A 1872 az az első évszám, amit érdemes megjegyezni. A Yellowstone Nemzeti Parkot ekkor alakították, ez volt a világon az első védett terület Amerikában. Aztán látható, hogy egy darabig nem sok minden történt, majd a 20. század második felében szinte pánikszerűen és rohamosan elkezdtek világszerte védett területeket kijelölni. Nyilván ez azért volt, mert az ipari forradalom egyre erőteljesebben működött, és egyre fogytak a természet közeli élőhelyek. Napjainkban lehet látni, hogy a szárazföldi területeken már elértünk egy végponthoz, és már nem lehet több területet, meg nem érdemes több területet kijelölni. Újabban tengereken jelölnek ki védett területeket. És azt is elmondhatjuk, hogy a szárazföldek az országok területének 12,9%-a védett. Tehát a két végletet láttuk, most ha megnézzük ezt a képet, ez a Szegedi Széchenyi tér. Itt már elgondolkozhatunk, hogy na most ez vajon természet, vagy nem természet? Hát nem természet, hiszen az ember ültette ide a virágokat, az ember létesítette a gyepet, a fákat telepítette. Ugyanakkor, ha jól körülnézünk a téren, akkor itt látunk egy táblát, amire az van írva, hogy helyi jelentőségű védett természeti érték. Tehát valamilyen szempontból azért mégiscsak ez is valahogy természet, és a Szegedi Önkormányzat szükségesnek tartotta védetté nyilvánítani. Őszintén szólva én nem nagyon örülök ennek a dolognak, hiszen attól félek egy kicsit, hogy lesznek olyan emberek, akik összekeverik ezt a fajta idézőjelbe vett természetet az igazán természetes életközösséggel, mint a Bialovjezsa és társaik, ahol az embernek a jelenléte sokkal kevésbé érezhető, azonban erre is szükség volt, mert ezt később is fogjuk látni, hogy miért. Na most, hogy a két véglet közt valahogy eligazodjunk, és hogy honnan tudjuk akkor, hogy milyen területeket nyilvánítsunk védetté. Erre vannak nagyon jó szakmai szempontok, és a szakemberek ezt elég jól meg tudják állapítani. Hát milyen szakmai szempontok lehetnek? Legfontosabb a természetesség. Ezeket a szempontokat a graduális órámon a hallgatóknak megtanulásra javaslom, és azt szoktam mondani, hogy próbálják elképzelni, hogy egy számukra idegen országba kerülnek, és az a feladatuk, hogy védett területeket jelöljenek, és gondolkozzanak el azon, hogy milyen területeket is érdemes védetté nyilvánítani. Legelső sorban a természetes területeket. Hát hogy lehet tudni, hogy egy terület természetes? Elsősorban a vegetációjáról, a növényzetéről a botanikusok meg tudják állapítani, hogy gyakorlatilag a Föld bármely pontján, hiába van az lebetonozva, beépítve, a földrajzi jellemzőkből, a talajból, a tájban való elhelyezkedésből egy képzett botanikus meg tudja mondani, hogy melyik az a legtermészetesebb növényzeti típus, ami ott az adott körülmények között működőképes állapotban fennmaradna. Ezt nevezzük mi potenciális vegetációnak, és minél közelebb van ehhez az aktuális növényzet, annál inkább természetesnek tekintjük. Fontos itt a ritkaság, az unikalitás, a máshol nincs ilyen. A nagyság, a nagyobb területeken több faj tud megélni, életképesebb az életközösség. Értékes fajok jelenléte is nagyon fontos, védett fajok vannak, akkor gyorsan védetté nyilvánítják, legalábbis megpróbálják a területet. Itt újra előjön a biodiverzitás, a sokféleség. Nagyon sokféleség létezik, lehet fajszintű, életközösség szintű, de tájszintű diverzitás is. A reprezentativitás pedig azért fontos, mert minden területen ügyelni kell arra a védett terület kijelölésnél, hogy mindenféle típusból jelöljünk ki elegendően nagy területet. A térbeli helyzet már egy ilyen szakmai fogalom, egy ökológiai hálózatba célszerű, ha ezek beilleszkednek. A veszélyeztetettség meg érdekes, mert ha veszélyeztetett, akkor azért kell védetté nyilvánítani, ha pedig nem, akkor ott nagyon nagy esélye van a természetes életközösségek fennmaradásának, és azért érdemes. Lehet egyéb is, mert szeretjük, mert tetszik nekünk, ilyen helyi védett területeknél ez is előfordul. Tehát ezek a szakmai szempontok, ami alapján ez a teljesen hagyományos természetvédelem működik. Igen, ám, de hogyan? Most azon túl, hogy védetté nyilvánítottunk, azon túl mit kell tenni? Hát ez pedig attól függ, hogy mit gondolunk róla, hogy működik az a rendszer, hogy viselkedik. Ettől függ az, hogy hogyan tudjuk megvédeni. A 90-es évek elején Pikettnek és munkatársainak megjelent egy nagyon híres cikke. Ők kezdtek el először paradigmaváltásról beszélni a természetvédelemben. Ők ebben a cikkben a klasszikus és a modern paradigmát ismertetik és állítják szembe. Az eddig ilyen védetté nyilvánításos hagyományos természetvédelem, ez a klasszikus paradigma alapján működött, vagyis az elképzelésünk arról, hogy hogyan is működik a természet, erre az volt jellemző, hogy az életközösségeknél a természet az igazi természetre, az egyensúly nagyon jellemző. Sokszor halljuk, hogy az a nagy baj, ha megbomlik a természet egyensúlya. Ebből az következik, hogy az átmeneti állapotok azok kivételesek. A természetnek, az igazi természetnek ugye önszabályzó képessége van. Elsősorban belső folyamatok szabják meg a viselkedését, nem kívülről kevésbé érik a hatások. Az anyagok körforgása zavartalan, és a változások, ha egyáltalán vannak, ugye, ezeknek a hajtóereje egy stabil végső állapotnak az elérése. Ezt nevezik klimax stádiumnak is, ez a mi földrajzi helyzetünkben, ez általában erdő szokott lenni. És jellemző az is, hogy a folyamatok átlátható rendben zajlanak, tehát ha A-ból majdnem mindig B következik, és determinisztikusan következnek. Valahogy így képzeltük, hát ez is egy kicsit sarkított állapot. Ha a természet így működik, ahogy az előbbiekben leírtuk, akkor hogyan védjük meg a területeinket? Legokosabb, ha deklaráljuk a védettséget, jogszabályt hozunk, bekerítjük, őrizzük. Lényeg az, hogy az emberi zavaró hatásokat mindenképpen kizárjuk. Benne van ez is, hogy bármely egység megőrizhető önmagában, tehát bárhonnan kiválasztunk egy területet, ha ott az emberi hatástól mentesíteni tudjuk, akkor az megmarad. Stabil végső állapot, ugye előbb-utóbb eléri a klimaxstádiumot, és ha azt elérte, akkor ez örök életű és önfenntartó lesz. Ha mégis megbomolna valamiért az egyensúly, akkor az idővel magától helyreáll, nem kell semmit tennünk, csak megvárni, hogy ez bekövetkezzen, és minden zavarás, minden, ami megzavarhatja ezt, az emberi eredetű. Tehát a legjobb az embereket távol tartani ezekről a területekről. Ezt a képet én a Tisza mellett készítettem, itt Szegedtől északra. Látható, hogy itt természetvédelmi terület, engedély nélkül belépni tilos, tehát a klasszikus paradigma alapján megtörtént a védettség. Mi a furcsa ezen a táblán? Az a furcsa, hogy ez olyan, mintha nagyon alacsonyan lenne ez a tábla, ilyen pici kenyele van. Tehát ebből arra következtetettünk, mivel a Tisza parton vagyunk, hogy amikor ezt a táblát ide helyezték, valamikor a 70-es évek végén, 80-as évek elején lehetett, akkor még itt a terepszint egy olyan jó 1 méterre, 1 méter 20 centivel alacsonyabban volt. Ebből arra lehet következtetni, hogy itt, ezen a területen hiába zártuk, próbáltuk kizárni az emberi behatást, azért a Tisza az ott volt, a Tisza működött, a Tisza árat, hordalékot rakott le, és elképzelhető, hogy itt az életközösségekben is elég nagy változások voltak, ha ennyi hordalék lerakódott. Tehát hiába kerítjük be, hiába zárjuk el, ott igencsak működik, a természetes folyamatok mindenféle változásokat okoznak. Ezeket a változásokat nekünk tanulmányozni kéne, és minél többet kellene tudni róla ahhoz, hogy megfelelő módon meg tudjuk védeni ezeket az értékeket. Michael Sully és munkatársai a 70-es évek végén jutottak arra a következtetésre, hogy pontosabban ismerték fel annak a szükségességét, hogy egy külön tudományágra lenne szüksége a természetvédelemnek, és ekkor szervezték meg Amerikában 1978-ban az első konzervációbiológia vagy természetvédelmi biológia konferenciát. Ezután jelentek meg kézikönyvek, szintén természetvédelmi biológia címmel. Az első, nagyon érdekes ezeknek a könyveknek az alcíme. Az elsőnek, ugye a címe az mind a kettőnek az, hogy Conservation Biology, az elsőnek küldetésvezérel tudományág volt az alcíme, tehát ez egy olyan különleges tudomány, aminek az a feladata, hogy a természetvédelmet szolgálja. A következő kézikönyvben megjelenik az a két nagyon fontos fogalom, ami központi szerepet játszik a természetvédelemben. Ez a ritkaság, és a sokféleség, vagy diverzitás, vagy biodiverzitás. Körülbelül ebben az időszakban indult a biodiverzitás szónak a karrierje. Az egyik csúcspontja ennek a karriernek 1992-ben következett be, amikor az ENSZ egy környezet és fejlődés konferenciát szervezett Rio de Janeiroban, földcsúcsnak is nevezték, sőt, biodiverzitás csúcsnak is, ugyanis elég sokféle egyezményt kötöttek itt, de az egyik legjelentősebb a Convention on Biological Diversity, a biológiai sokféleség egyezmény. Itt 168 ország arról egyezett meg, hogy a biológiai sokféleség egy nagyon fontos dolog, és ezt mindenáron meg kell őrizni, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük. Igen, ám, de hogyan? Hát erre ugye a tudomány segítségét kellett igénybe venni, és 3 évvel később kiadták az úgynevezett Global Biodiversity Assessment-et, a biodiverzitásnak egy globális felmérését valósították meg. Ennek a könyvnek a bevezetőjében azt írják, hogy tulajdonképpen 92 előtt a biodiverzitás csúcs előtt kellett volna ezt a felmérést elvégezni, akkor talán hatékonyabb lett volna, de ha utána végzik el, azért annak is jelentősége van. Ez a szép címlap, ez szemlélteti egészen a mikroszkópikus sokféleségtől az egyedszint, életközösségek szintje, az élőhelyek biogeográfiai szint, szépen szemlélteti a biodiverzitásnak a sokféle szintjét. Itt lehet látni, hogy ennek a programnak a célja az volt, hogy mindent összeszedjen, amit tudunk a biodiverzitásról, és ezt egy ilyen könyvbe rendezték. Ennek a könyvnek az adatai csak azért írtam ki, hogy lehessen látni, hogy ez egy ilyen jó nagy könyv volt, 1152 oldal, jó nagy alakú, és majdnem 3,7 kg, tehát egy ilyen jó nagy, azért is nem hoztam most be, mert hát ez egy igen, igen komoly nagy könyv. Igen, tehát összegeztük, mit tudunk a biodiverzitásról, és meg voltunk győződve arról, hogy ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni, nagyon sokat kell tudni a biodiverzitásról, és minél szélesebb körben tanulmányozni kell. Pikették ebben a cikkükben arról is írtak, hogy 92-vel egy paradigmaváltásról lehet beszélni a természetvédelemben, tehát úgy néz ki, hogy nem állja meg a helyét a klasszikus paradigma, és a természet egy kicsit másképp működik, mint ahogy addig elképzeltük. Elsősorban nem is az egyensúly, hanem az átmeneti állapotok sokkal gyakoribbak. Sokkal inkább nyílt a rendszer, és nagyon-nagyon függ a külső hatásoktól. A véletlenszerű vagy sztohasztikus folyamatok meghatározóak benne, tehát nem olyan biztos, hogy A-ból B következik, hanem nagyon, nagyon sokféle is lehet, és ezek, tehát nagyon nagy a véletlennek a szerepe. A változások többféle módon, többféle végállapot kialakuláshoz vezetnek. Tehát ez megint nem olyan egysíkú, hogy van egy klímax állapot, és az nagyon sokféle lehet. És ráadásul természete zavaró hatásoknak nagyon nagy jelentősége van, és ezek szükségesek a sokféleség, a biodiverzitás fenntartásához. Hát ilyen például a foldinamika, egy életközösség általában a regenerálódó foltok mozaikjából áll. Hát ez ugye egy egészen más kép a természetről, és ha így működik a természet, akkor a természetvédelemnek is másképp kell működnie. Tehát hogyan védjük a biodiverzitást? Most tessék meglátni, hogy itt a biodiverzitást a természet szó helyett használják, és hát a sokféleségére világít rá ez a kifejezés. Tehát ha így működik a természet, akkor a természetes folyamatok fenntartását, nem állapotok, területek, hanem a folyamatok fenntartására kell koncentrálni. A közösség és térbeli összefüggések fontosabb, nagyobb léptékben, tehát nem lehet akármilyen kicsi területnek a megmaradásában reménykedni. Életközösségek és közösségek közösségei, metaközösségek, nagyobb egységek védelme szükséges. És nagyon fontos még ez a legutolsó, ha a természetes dinamika valamiért sérül, vagy nem működik, vagy esetleg kisebb léptékben nem úgy működik, akkor azt emberi beavatkozásokkal is lehet segíteni, kezeléssel kisebb léptékben. Ennek hatására, ennek a gondolkodásmódnak a hatására kezdtünk el aktív természetvédelmi kezelésről beszélni. Ezt intenzív kezelésnek is mondhatjuk. Ennek az a célja, hogy a lehető legkisebb helyen a lehető legnagyobb biológiai sokféleséget próbáljuk fenntartani technikai eszközökkel, tudományos ismeretek alapján, és lehetőleg úgy, hogy a gazdasági folyamatokat minél kevésbé korlátozzuk. Napjainkban is ez a legfontosabb elvárás a természetvédelemmel kapcsolatban. A dián egy tervrajz látható, egy nagy-britániai nádas működtetésének a tervrajza. Ezt mint madár élőhelyet szeretnék működtetni. Az RSPB, a Madártani Egyesület, az Angol Madártani Egyesület igen nagyhírű patinás társaság. Ők készítették ezt a tervrajzot, és itt látható, hogy minden szabályzott. A hidrológiai rendszer szabályzott, a vízmozgás, a vízkormányzás, a különböző módon kezelik a vegetációt, van, amit évenként vágnak, van, amit ritkábban. Tehát mindent kézben tartanak, és próbálnak egy olyan élőhelyet megalkotni, amelyik a lehető legjobb az itt élő madaraknak. Ami nagyon szép, meg nagyon jó, hogy tudunk ilyet csinálni, de az egyik konferencián, egy ilyen folyosói beszélgetésben beszélgettünk az ilyen intenzív kezelésekről, és az egyik kollégának volt egy érdekes megjegyzése, azt mondta, hogy it is only Disneyland. Vagyis, ugye a Nemzeti Park Vidám Park, hát ez már egy kicsit messze van a természettől, és ha ennyire intenzíven kezelünk területeket, lehet, hogy a biodiverzitást is számszerűen megőrizzük, viszont valószínűleg elvesztünk valamit a természetességből. Ez megint egy kicsit szélsőséges vélemény, de érdemes elgondolkozni rajta. Na most Magyarországon közben az ezredfordulóra kialakult egy nagyon jó természetvédelmi szervezet, a Nemzeti Park igazgatóságokon sose volt megfelelő létszámú, de nagyon jó szakemberek dolgoznak ma is, és egyre több szakmai ismeret alapján egyre jobban tudták kezelni a rájuk bízott területeket, alkalmazták ezt az intenzív kezelést is, és mögöttük volt egy nagyon erős jogszabály, és a jogszabályok betartatásán keresztül próbálták megvédeni az értékeket. Igen ám, de mostanra rájöttünk, hogy itt is van egy hiba. Van valami, ami mégiscsak azt mondja, hogy valószínűleg nem ez a non plus ultra, mégpedig az, hogy az emberek nem szerették meg a természetvédőket. Sajnos ezt azóta a társadalomtudósokkal együtt végzett vizsgálatok alapján is azt állapíthattuk meg, hogy nem igazán lett népszerű ennek ellenére a természetvédelem, pedig szakmailag egyre jobbak voltak, és hát nekem személy szerint rengeteg nagyszerű ismerősöm és barátom van köztük, akik tényleg mindent megtesznek azért, hogy ezek az értékek megmaradjanak. Nem csak Magyarországon éreztük ezt, hogy azért nincs minden rendben, hanem 2002-ben a Fenntartható Fejlődés Világkonferencián Johannesburgban ugyan megállapították, hogy általánosan elfogadottá vált, hogy a társadalmi, gazdasági fejlődés és a környezetvédelem között szoros kölcsönhatás van, mégis földünk általános környezeti állapota összességében mégis erőteljesen romlott. Tehát ebből az is következik, hogy nem elég sokat tudni a biodiverzitásról, valami másra is szükség van, nem elég ez az intenzív kezelés, valami megint egy váltásra, egy paradigma váltásra van szükség. Ezt a paradigmaváltást a 2005-ös Millennium Ecosystem Assessment hozta meg. Itt, tessék nézni, itt már nem szerepel a természet, nem szerepel a biodiverzitás, itt egy újabb szó szerepel, az ekoszisztém vagy ökoszisztéma, és vele azonos nagyságú betűvel, azonos jelentőséggel a human well-being, az emberi jólét, vagy esetleg jól létnek is fordíthatjuk. Ugyancsak az ENSZ kezdeményezte ennek a szintén globális programnak a létrehozását. Tehát ennek az a célja, hogy felmérjék az ökoszisztémák változását, és ez hogyan hat az emberi jólétre. Tudományos bázist hozzanak létre ezeknek a rendszereknek a megőrzéséhez, fenntartható használat erősítéséhez, hogy hozzájárulhassanak, és akkor megint csak az emberi jólét. Tehát valahogy az embert hagytuk ki ebből az egészből, a modern paradigma alapján működő természetvédelemből. Eddigre az internetnek a használata is annyira elterjedt, hogy itt már nem egy, hanem 11 kötetről van szó, és ezt valamennyi kötetet meg lehet találni az interneten. Javaslom mindenkinek, hogy nézzen bele, mert nagyon sok érdekes dolog van benne. Hát mi is volt a fő mondani valója ennek az Ecosystem Assistmentnek? Az, hogy a természet az emberiségnek nélkülözhetetlen javakat és szolgáltatásokat nyújt. Most tessék nézni megint a természet helyett egy újabb szót, az ökoszisztémát kezdtük el használni. Itt hát ezt nem fordítottam le, mert olyan szép ez a kép. Rámutatnék erre, hogy itt van ugye a Széchenyi tér, egy városi park, ennek is vannak szolgáltatásai, a levegő minőségnek a regulációja, a vízszabályzás, a helyi klímának a megjavítása, kulturális örökség is lehet, pihenést, üdülés szolgálhat, és a nevelésben is szerepe lehet. A másik véglet ugye a Bielovjezsa, a természetes erdő, ez táplálékot nyújt számunkra, fakitermelést tesz lehetővé, az édesvizeknek a biztosításához hozzájárul, tűzifát szolgáltat, a árvizeket regulálja, a betegségeknek a regulációja is hozzájárul, a szén megkötéshez, ugye lásd klímaváltozás, a helyi klímát szabályozza, rengeteg gyógynövény van, üdülni lehet, esztétikai érték, és végül még spirituális értéke is van ezeknek a természetes területek, és mind-mind a sok egyéb típuson, mindegyikről leírhatjuk ezt, hogy milyen javakat és szolgáltatásokat nyújt számunkra. Ezeket a javakat és szolgáltatásokat négy csoportba szokták sorolni. A termelő szolgáltatások, ezek, amik a termékek árában is megjelennek, élelmiszer, takarmány, energiaforrás, stb. A szabályozó szolgáltatások, ezek már ugye a piacgazdaságban nehezebben jelennek meg, de rendkívül fontosak. Széndioxid megkötés, éghajlatszabályzás, stb. Stb. Tessék nézni, a természet és biodiverzitás védelem ilyen picikében jelenik meg itt. Közben hát maga az egész, ez is a természetvédelemről szól véleményem szerint. Kulturális szolgáltatása is vannak a természetnek, és olyan támogató szolgáltatások, mint például a talajképződés, ami a kultúrnövények termelését is, az élelmiszernövények termelését is lehetővé teszi, és ha úgy műveljük a földeket, hogy ez a talajképződés, mint természetes folyamat nem tud lejátszódni, akkor bizony az élelmünket sem tudjuk előbb-utóbb megtermelni. Ezeket az ökoszisztéma szolgáltatásokat sok-sokféle nyíllal lehet összekapcsolni az emberi jólétnek a különböző alkotó részeivel, itt a biztonság, az alapvető javak, az emberi életnek az alapvető szükségletei, az egészség, a jó szociális viszonyok, érdekes módon még ez is, és a választás és cselekvésnek a szabadsága, a Millennium Ecosystem Assistment szerint ezek az emberi jólétnek az alkotó részei, és ezek sok-sok kapcsolattal kötődnek össze a természet által nyújtott javakkal és szolgáltatásokkal. Tehát az új jelszó, az ökoszisztéma, vagy ekoszisztém, a definíció szerint az ökoszisztéma egy funkcionális egység, növény, állat, mikrobiális közösség plusz élettelen környezettel kölcsönhatásban. Van egy magyar, jó magyar szó is rá, Juhász Nagypál nomenklatúrája szerint, ez az úgynevezett biogeocenózis. De nem teljesen az, mert ami nagyon új ebben a felfogásban, az, hogy az ember az ökoszisztéma szerves része. Ez, ami úgy nagyon ellentét, nem is ellentétes, hanem úgy ezt nem számoltunk ezzel. Az az igazság, hogy nem számoltunk ezzel, de úgy néz ki, hogy számolni kell, mert sokkal erősebb a kapcsolat a természet és ember közt, és ezt a dualizmus ezt nem lehet annyira szétválasztani, mint ahogy eddig gondoltuk. Hát szerintem ez lenne a legújabb paradigma, az úgynevezett posztmodern paradigma, ami az arról szól, hogy a természet és társadalom egységben van. Itt vannak a különböző növények, állatok, biológiai sokféleség, és itt meg a társadalom. Tisztában vagyunk ezzel a sok-sok nyíllal, a sok-sok kölcsönhatással, de hogy ezt egy egységként, egy rendszerben képzeljük el, ezt csak úgy most próbálgatjuk. Na most, ha így működik a természet, és ennyire szoros összefüggés van a természet és társadalom között, akkor megint máshogy kell működni a természetvédelemnek. Itt az integrálás szón van a hangsúly, és az ecosystem management, azért nem írtam magyarul, mert az ökoszisztéma kezelés, ez még a magyarországi szaknyelvben még nem egészen honosodott meg. Tehát az ecosystem management, vagy ökoszisztéma kezelés arról szól, hogy integrálni kell az ökológiai, társadalmi, gazdasági és intézményi tényezőket egységes elemzésbe, tevékenységbe, hogy az ökoszisztémák fenntartását, minőségének javítását elérhessük, hogy azok ugye kielégítsék a jelenlegi és jövőbeni igényünket. Ez a Természetvédelmi Világszövetségnek a definícióját másoltam ide. Most majdnem. Igen, mit tett a tudomány? Hát bajban vagyunk, ugyanis az ökológus, biológus ezt a rendszer, ennek a rendszernek csak az egyik részét látja jól. Ugye ezt a részét, itt ehhez értünk, a másik meg egy fekete doboz. Nem tudjuk, hogy ott nem eléggé értjük a társadalom működését, és hát bizony a társadalom tudós meg így van vele. Ők sokkal jobban értik a társadalomnak a szerveződését, működését, de a számukra pedig az életközösségek jelentenek valami ismeretlen dolgot. Sőt, a mérnökök is eléggé így látják, ők is eléggé társadalomban gondolkodnak, és az életközösségeknek a működését kevésbé értik, majd erre hozok egy bizonyítékot. Néhány próbálkozást szeretnék itt bemutatni. Borsos Balázs Elefánt a hídon című könyvében azt látjuk, hogy a társadalom tudós megpróbálja használni az ökológiát a saját kérdései megválaszolására, és az első megállapítás az, hogy a tudomány mai állása szerint értelmezett ökológia jelenleg tudományos eszközeinken nem vonható be társadalomtudományi kutatásba. De mi a teendő, ha az emberi kultúrát mégis szeretnénk természet és társadalmi környezetével együtt rendszerszerűen értelmezni? Hát bizony nem tehetünk mást, mint hogy az ellentmondásokra figyelve továbbra is használjuk az ökológiai analógiákat, mert így talán más módszerrel nem kutatható összefüggésekre is sor kerülhet. Aztán a másik oldalról ökológusok, biológusok is nyúlnak társadalomtudományi módszerekhez, mégpedig most nagyon elkezdett minket érdekelni az úgynevezett hagyományos ökológiai tudás. Molnár Zsolt, Vászorátóti kutató és munkatársai már évek óta kutatják például a hortobágyi pásztoroknak a tudását, és meglepődve tapasztalják, hogy bár ezek az emberek soha nem tanultak ökológiát, biológiát, mégis nagyon éles, nagyon részletgazdag képük van az őket körülvevő életközösségekről, természetről, és ez egy nagyon fontos, tudásunknak egy nagyon fontos része, és érdemes vele foglalkozni. Egy másik próbálkozás, közgazdász ökológus együttműködés az ökoszisztéma szolgáltatások felmérése céljából. Az Alpári öblözetben, a Kiskunsági Nemzeti Park tőserdei területén végeztünk ilyen vizsgálatokat, és amellett, hogy azért valamit az eredeti célból is láttunk, azért egészen éles konfliktusokat tártunk fel a természetvédők és a helyi lakosság közt. Én őszintén szóval ezen nagyon meglepődtem, hiszen itt az én fogalmaim szerint a Kiskunsági Nemzeti Park példaszerű működést tanúsított, élőhely rekonstrukciót végeztek, és álmomban se gondoltam őszintén szólva, hogy a helyi lakosság ezt ennyire nem érti. Ez egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmet, sokkal többet kell foglalkozni a helyi embereknek a véleményével, és ez is ugye egy Európa Uniós projekt volt, időkorlátok nem tették lehetővé, hogy megfelelő társadalmi egyeztetéseket valósítsanak meg, és hát ez sajnos a természetvédelemnek nem szolgál előnyére. Két idézetet szeretnénk most megint felolvasni. Az egyik Málovics György közgazdásznak egy nagyon számomra, nekem nagyon tetsző mondása. Ő miután elég sokat beszélgettünk vele, egyszer azt mondta, hogy hát a legfontosabb, amit az ökológusoktól tanulhatunk, az, hogy nagyon kevéssé értjük az ökológiai rendszerek működését. Hát igen, ugye, mert szohasztikusak, meg stb. A másik pedig Ács Tamás vízépítőmérnök, akinek volt szerencséje botanikusa ökológusokkal egy hetet terepen tölteni, és akkor utána írta ezt egy e-mailjében, hogy ezt felolvasom, ez annyira jó ez a szöveg. Első nap éreztem, hogy valami számomra teljesen új dologba csöppentem. Szinte az első perctől lenyűgözött, hogy milyen hihetetlen terület és ismerettel rendelkeztek, és ez a túra során csak erősödött. Sajnos a mi képzésünkben ez teljes mértékben hiányzik, vagyis a mérnök képzésben. Mi általánosságokban gondolkodunk, aminek persze megvan az az előnye, hogy az elsajátított tudást szinte bárhol tudjuk alkalmazni. Véleményem szerint ez nem elég. A mérnöki tudományok nagy része meglehetősen exakt, addig a ti tudásotok helyről helyre, időről időre változik, változni kényszerül, hiszen sokkal bonyolultabb folyamatokat kell értékelnetek, mint nekünk. Nekem úgy tűnt, hogy ez gyakran lehetetlen. Milyen igaza van. Azonban a megismerés és a tudás megosztása egymás közt mindig megvilágít valami újat, mindig hozzátesz valamit az addig tudotthoz, míg végül, ha csak körvonalakban is, de érthetővé válik a környezetünk. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos megállapítás, és én nagyon örülök ennek, hogy ez így van. Na most, hát én három paradigmáról és három természetvédelmi eszközről beszéltem, ezt időrendi sorrendben ismertettem. Az első, ugye a területek, a klasszikus paradigma alapján védjünk területeket, fő eszközünk a jogszabály, aztán a modern paradigma alapján aktív kezeléssel a biodiverzitás megőrzése a cél. A közelmúltban rájöttünk, hogy még ez is kevés, és a posztmodern paradigma az ökoszisztéma védelemre koncentrál, társadalom és természet együtt, és ez már integrált kezelést, ökoszisztéma menedzsmentet igényel. Hangsúlyozni szeretném azonban, hogy egyik, tehát a klasszikus paradigma se avult el, annak is megvan a maga helye, csak egyre bővült, egyre pontosabbá vált a tudásunk, tehát van, ahol az első módszert kell alkalmazni, van, ahol a másodikat. Én nem akarom teljesen elvetni az aktív kezelés lehetőségét se, de egyre inkább kellene foglalkoznunk ezzel az integrált kezeléssel, és sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani az emberi tényezőre. Tehát mindhárom szemléletmódnak van létjogosultsága. Ezzel úgy nagyjából a fő mondani valómnak a végére értem, de szeretnék még egy érdekes dolgot ismertetni önökkel. A szakmánknak a vezető folyóirata a Conservation Biology folyóirat, amelyik Amerikában jelenik meg, és ennek ez évi augusztusi számában egy nagyon érdekes cikk jelent meg. Már mindjárt feltűnt nekem a címlapja is, amin egy ilyen olajfúró torony volt, és azt hittem, hogy hát persze a közelmúltban lezajlott olajkatasztrófa hatásairól szól biztos, de egyáltalán nem erről szólt, és még jobban meglepődtem, hogy megtaláltam ezt a címlap sztorit benne. Cúc Bálint, magyar kutató, ráadásul szegedi születésű, Vászlátóti biológus kutató, mint első szerző két amerikaival együtt, írt egy cikket arról, hogy a közeljövőben várható az olajcsúcsnak az elérkezése, és ennek komoly konzekvenciái vannak az ökológiai rendszerek integritására, és hát a természetvédelmi biológusoknak is foglalkozni kell ezzel a dologgal. Ez egy nagy kihívást jelent számunkra. Ez a legérdekesebb ábra a cikkben, amiben azt lehet látni, hogy megvizsgálták az úgynevezett IPCC-nek, ez az IPCC, ez az éghajlatváltozási kormányközi testület. Erről azt kell tudni, hogy ők foglalkoznak a klímaváltozással, és ellentétben a biodiverzitással foglalkozó kutatókkal, nekik úgy tűnik, hogy a társadalom elhitte azt, hogy a klímaváltozás az tényleg komoly veszélyt jelent, és most már egyre jobban foglalkozik a társadalom is ezzel, hogy hogyan lehetne enyhíteni ennek a klímaváltozás bekövetkezését. Na most ez a testület különböző forgatókönyveket állított fel, tehát hogy ő szerintük mi fog bekövetkezni a közeljövőben. Cucz Bálinték nem tettek mást, mint ezeket a szenáriókat összevetették a más források alapján becsült kitermelhető olajkészletekkel. A talált adatok szerint a 2008-ig már ennyi olajat elfogyasztottunk, ugye milliárd hordóban mérve, és az óvatosabb becslések szerint a teljes kitermelhető olajkészlet valahol itt 2000 milliárd hordó körül van, de 3000 milliárd is lehet, nyilván pontosan nem tudjuk, és valahol félúton el fogjuk érni ezt az úgynevezett olajcsúcszónát, ami azt jelenti, hogy még a fele olaj megvan, de mégis elég drasztikus áremelésre kell számítanunk, és ez valószínűleg nagyon nagy hatással lesz a kultúránkra. Az ábrán az a furcsa, hogy ez az IPCC, ez a testület, ez szinte valamennyi szenáriójában több, magasabb olajkészlettel számolt, mint amit máshol kimutatnak, hogy létezik. Tehát úgy néz ki, hogy föl kell készülnünk a foszilis energiafelhasználás utáni világra, ami egészen más lesz, mint a mostani világ. Nagyon, nagyon sokan jelzik már ennek a közelettét, és komolyan el kell kezdenünk foglalkozni vele, hogy mit is fogunk akkor. Tehát tessék elképzelni, hogyha közlekedés sokkal kevesebb lehet, mint amennyi most van, és az összes energia felhasználásunk, ez foszilis energiára épül. Tudjuk már azt is, hogy a megújuló energiákkal se tudjuk ezt pótolni, az atomenergiával se. Nagyon sokan reménykednek abban, hogy tehát technológia majd kijövő, majd kitalálunk valamit, de egyelőre nem nagyon látszik. Nem nagyon látszik, tehát jobb, ha azon a lehetőségen is gondolkodunk, hogy mi van, ha mégsem. Azt tudjuk, hogy ugye ez az olajkorszak, ez az emberiségnek az utolsó periódusára jellemző, és előtte hosszú ideig a Homo sapiens enélkül a fosszilis energia felhasználása nélkül élt, és megélt, mert az ökoszisztéma, a természet olyan javakat és szolgáltatásokat nyújtott számára, amik lehetővé tették a fennmaradását. Na most mi következik abból, hogyha igazuk van Cucz Bálintéknak? Valamit kell tennünk. Vissza nem mehetünk 200 évvel, az biztos. De akkor hova? Az biztos, hogy a hagyományos ökológiai tudás és a helyi megmaradt ökoszisztémák, ezek föl fognak értékelődni, mert ha nem lehet idehozni máshonnan az tehát nem mondhatjuk azt, hogy hát Istenem, itt tönkre megy az élőhely, tönkre mennek az életközösséget, akkor majd máshonnan idehozzuk, amire szükségünk van. Nem fogjuk tudni idehozni, hanem itt helyben kell megérni, és a helyi források alapján kell biztosítani az életünket. Tehát föl fog értékelődni a hagyományos ökológiai tudás, hogyan lehet legeltetéssel, fosszilis energia nélküli földműveléssel megélni az adott területen, és itt megint csak a természetvédelemnek a halatlan jelentőségét szeretném hangsúlyozni, tehát ahhoz, hogy ezekből az ökoszisztémákból meg tudjunk élni, fönn tudjunk maradni, ehhez ezeknek működőképes állapotban fönn kell maradni, és ezért gondolom én, hogy a természetvédelem ez az egyik legfontosabb dolog, ami az életünket lehetővé teszi, bár nem mindig így nevezzük, mert biodiverzitás védelem, ökoszisztéma védelem, de tulajdonképpen ugyanarról van szó.
Köszönöm szépen az előadást, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Az ember az része a természetnek, vagy sem? És hogyha része, akkor pedig őt is védeni kell, mint ahogy mondjuk a gepárdot, vagy hogy van ez a dolog az előadónk szerint?
Én ezt úgy gondolom, hogy pontosan ez az ökoszisztéma szemlélet, ez a nevezzük posztmodern paradigmának, ez pontosan azt mondja, hogy igen, része, és az egész természetvédelem arról szól, hogy az embert védjük. Az embert védjük, mert ezt be kell látnunk, hogy önzők vagyunk, viszont az önzés azt jelenti, hogy hosszú távon szeretnénk fennmaradni a Földön, és az egész természetvédelmet mindent azért teszünk, hogy mi magunk fent tudjunk maradni. Tehát szerintem elsősorban magunkat védjük, nem is a gepárdot. És ez a gondolkodásmód, hogy a természet részének képzeljük magunkat, és valahogy az egész rendszernek a viselkedését próbáljuk valahogy megérteni. És én hozzátenném azt is, hogy itt nem is mindig a megértésen van a hangsúly, hanem nagyon fontos az a szó is, hogy alázat. Alázattal kell viselkednünk a természeti rendszerek iránt, aminek minél többet tudunk, annál jobban látjuk, hogy mennyire bonyolultak, és mennyire illuzórikus az, hogy na majd elérkezik az az időszak, amikor majd mindent kézbe tartunk, és minden pontosan úgy fog működni, ahogy mi akarjuk. Ehhez egyrészt mondjuk a fosszilis energiáknak is végtelen mennyiségűnek kellene lenni, másrészt viszont a tudásunk is egyenlően úgy látjuk, hogy nem, valószínűleg nem fogjuk elérni azt, hogy maximálisan mindent értünk, ami körülöttünk zajlik.
Az előadásban kevésbé, de itt a végén most már kezd fölmerülni a túlnépesedés. 2050-ben 9,5 milliárd embert jósolnak a Földön, és ez erősen ellentétesen hangzik az elmondottakkal, már pedig az, hogy milyen posztmodern paradigma van, hiszen ennyi embert el kell látni élelemmel, energiával, és akkor már csak az maradt hátra, amit itt hallottunk, hogy az akkor élő embereket, vagyis a mai fiatalok még talán meg fogják érni, a tudatformálással lehetne esetleg afelé fordítani, hogy a természetvédelmet úgy valósítsák meg, hogy valami még maradjon. Ugyanis 1950 körül volt az a 2,6 milliárdnyi ember, ha jól tudom, amelyik még békében tudott volna élni az akkori természettel, és ezt már rég túlhaladtuk, most 6,5 milliárd. Tehát kérdésem az, hogy ez a posztmodern paradigma ezt a föloldhatatlannak látszó ellentétet hogy fogja föloldani?
Véleményem szerint megint csak arról van szó, hogy nem azt jelenti, hogy bármekkora létszámú emberrel meg lehetne valósítani egy olyan békés együttélést a természettel, valamilyen egyensúlyszerű állapotot, hogy aztán ez mi lesz ezzel a népesség szaporodással. Én szoktam néha emlegetni a Petri csészébe beoltott baktériumoknak a példáját, hogy azok is ugye egy véges térben ész nélkül szaporodnak, és ha a baktériumok szaporodási görbéjét összehasonlítjuk az emberi populáció növekedésével, akkor egy nagyon hasonló görbét kapunk. És azt is tudjuk a természetből, és az, hogy az ember a természet része, tehát bizonyos szempontból, nyilván nem minden szempontból, meg bonyolultabb ez a dolog, de lehet úgy tekinteni rá, mint bármelyik másik populációra, Ebből az következik, hogy ha van egy ilyen exponenciális növekedés, akkor utána egy zuhanás fog bekövetkezni, mert elég sok élőlény van, aminek a populáció ilyen exponenciálisan növekedik, de utána megint egy zuhanás következik be. Hát, hogy az emberiség az értelmünkkel és az okosságunkkal együtt most megvárjuk ezt, hogy mi is ugyanúgy fogunk viselkedni, mint a baktériumok a peti csészében, hát ezt ma még nem lehet megmondani, hogy sikerül-e a létszám növekedésünket valahogy korlátozni. Egyelőre még ezt sem látjuk biztosan. Én úgy gondolom, hogy a képet nagyon megzavarja ez a hatalmas mennyiségű olcsó energia, amit használunk, mert egy csomó mindent, még a természet szolgáltatásaiból is bizonyos dolgokat ilyen energiahasználattal lehet pótolni. Csak ilyen nagyon egyszerű példa, hogy hát itt most tönkretettük az életközösségeket, de ez se baj, mert felülök a repülőre, és elmegyek valahova üdülni, és ott élvezem a természetnek a szépségét és háborítatlanságát. Ez ugye meg fog szűnni. Tehát egyáltalán nem jelenti azt ez a posztmodern paradigma, hogy bármilyen létszámú embert képes eltartani a Föld, és igen, még a tudatformálás. A tudatformálásban is nagyon nagy szerepe van szerintem ennek az elképzelésnek, mert másképp gondolkozunk, hogyha úgy gondoljuk, hogy mi is ennek a rendszernek a részei vagyunk, mint ha valahol kívül van, és mi nagyon okosak vagyunk, majd kitalálunk valami jót, és akkor abból is megmarad, és hogy egészen más az, és jobban érezzük a felelősségét a természet megőrzésének, ha megpróbálunk úgy gondolkodni, hogy mi is a természet részei vagyunk. A természeti népeket szokták emlegetni, akik valószínűleg sokkal inkább a természet részének érzik magukat, mint ahogy mi érezzük, és náluk az antropológusok fölfedeztek több olyan szabályzó kulturális szokást, ami a természeti erőforrásoknak a kihasználását mérsékli. Ilyen például az, hogy a halászoknál, ha bizonyos lyukbőségű hálónál kisebbet használnak a halászok egy természeti népnél, akkor azt a közösség megszólja, és a közösség kontrollja sokszor fékezi azt, hogy ők túlságosan kizsákmányolják az életközösségeket. Ez persze nem mindig így van, hiszen arra is vannak adatok, hogy például, amikor a polinézek elértek Madagaszkárba, tehát amikor először ember lépett Madagaszkár földjére, akkor ott óriási hatalmas pusztítást végeztek, és a nagytestű emlősök és madarak jelentős része kihalt, de ezt akár az amerikai kontinensről is elmondhatjuk. Aztán pedig kialakult valamiféle egyensúly, például az észak-amerikai indiánoknak a felfogását már sok tekintetből példaként vehetjük mi is, az ő természet szemléletük, és ahogy ők a természet részének érzik magukat, az egy nagyon gyönyörű és egy példaszerű felfogás véleményem szerint.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva a dr. Lázár György, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar tanszékvezető egyetemi tanára tartja meg a 21. század új kihívása, a minimálisan invazív sebészet című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!